Ez itt az Igenek és Nemek, Kenyeres András beszélgetős podcastje. Egy műsor, ahol a felszín alá tekintünk, megkeressük az emberi történetek mögötti igeneket és nemeket. Tarts velünk! A mai műsorban...
Velünk is egyébként sokszor megtörténik, hogy valaki idejön, és az, hogy ő valahogy máshogy látja Budapestet, vagy akár a mi piacunkat, ahova elviszük, az így bennünk is egy egészen új világot nyit ki. És ez az, amit szerintem az utazások során annyira jó megtapasztalni a saját országoddal kapcsolatban is, meg amikor valakinek tudsz ebből újat mutatni. Tényleg elkezdtem nem agyalni ezen, hogy akkor most fú, mikor fogunk odaérni, hanem úgy kicsit így átérezni azt, hogy ezek az emberek mit élhetnek át ebbe, hogy így mennyire király ez a lazasság. Tehát azt, amit is sokszor azt mondunk így nyugati vagy ilyen európai szemmel, hogy fú, hát hogy ezek az emberek milyen lusták, igazából nem, hanem adnak időt a dolgoknak a megélésének, adnak időt maguknak, felismerik azt, hogy mikor van a testüknek szüksége pihenésre, és hogyha ezt egyébként megérted, akkor onnantól kezdve szerintem ezektől az országoktól rengeteget lehet tanulni.
A mai vendégünk
Kocsis Dóri a vendégem. Egy olyan helyet választottam, azt mondanám, hogy direkt olyan, mintha halasszonyon, hogy történnek a dolgok, mintha utazás közben lennénk. Ilyen szempontból, tehát te háttérzel, ne zavarja senki, de majd hangosan beszélünk, hogy értesenek is bennünket. Mi a Simplicity Fesztiválon találkoztunk. Szerintem korábban még e-mailbe összekötött kedves ismerősünk bennünket is. Egy nagyon kellemes, kedves hölgyet ismerhettem meg egy csapatot, hogy hozzal ki zavarva a legelejét. És ráadásul, ami a Simplicity Fesztiválban azt hiszem, hogy kicsúcsosodott a szempontból, nagyon jól éreztem én is magam. Tehát egy jó ügyről szólt, egy jó dologról, aki nem tudja, mi az, nézen utána. Tehát én most nem fogjuk ezt feltétlenül nagyon kibontani, nem ez a fő téma. És néhány héttel ezelőtt láttam a blog oldalatokkal, vagy weboldalatok kapcsolatban egy frissülésről információt, egy közösségi média oldalon, és így beletekeredtem az oldalba, és így ott maradtam, ami azért gondolom egy jó visszajelzés.
Ez nagyon jó,
számodra.
Igen.
És azt mondtam, hát én ezzel a lányommal beszélgettem, de én ezt tovább akarom vinni, és egy másik téma területén. Most itt vagyunk, és itt az én lehetőségem beszélek veled. És megmondom, mi az, ami benne volt. Sok számot írtatok, de ugye a férjeddel, ugye ti egy Nászútra elindultatok 5 évvel ezelőtt, ami hát én is voltam Nászúton, az sem közel volt, de ez is nem tartott eddig, mindjárt elmondom miért, és másik ennyi országot nem érintettek, abban is volt néhány ország benne. Ugye ti 5 évvel ezelőtt egy közel egy éves Nászúton mentetek, ahol néhány országot érintettetek. Hány ország is volt az, ami...
14.
Hát ez egy normál Nászút, ahogy lehet. És ugye mondhatnánk azt, hogy de jó, meg gazdag szülőktől indulunk, és akkor ti elmentetek egy Nászútra, de nem feltétlenül így volt. Amiről én ma beszélgetni szeretnék, és két dolog. Az egyik az utazás. Ennyi ország, és azóta még néhány országot túlbájtettetek, 50 fölött van.
51 van összesen.
51 ország. Tehát azért jó pár embert is meg, akik több, tehát élet is kevés lenne ez, hogy ezeket végigvigye, és te egy fiatal hölgy vagy még, tehát valószínűleg nem is fejezitek be az utazást. Egyrészt az utazgatásokról kapcsolatban érdeklődnék nálad, hogy miket láttatok, miket tapasztaltatok. A másik egy picit a környezettudatosság irányába is elmennék, és egy kihívások el is állítanak, de ha itt maradsz mondjuk a Magnetház környéken, akkor hát nyilván környezettudatosan lett volna, ami körbejárni a világot, de majd meglátjuk ezt az oldalt is, kibontjuk, jó? Szóval, hogy volt ez a Nászút? Hogy indult ez a dolog? Ti friss házasok voltatok, és azt mondtátok, hogy akkor egy évet utazgatunk, hogy ez hogy volt?
Hát maga a Nászútnak a megnevezése az igazából akkor jött, amikor már hazajöttünk.
Ja. Te visszafele átneveztétek.
Igen, nem is mi neveztük át, hanem ahogy ugye jártunk, eltünk a világba, és mi nem hotelokba szálltunk meg nem is hostelokba, hanem családokhoz költöztünk be a couchsurfingen, vagy tehát különböző ilyen oldalakon keresztül, nem tudom, hogy erről hallottál-e.
Hát most tanulok, akkor most igen. Ez a hány család? 90 család?
Összesen egyébként 150 családnak az életében láttunk bele egy az utazásaink alatt.
150
család. És nem mindegyiket ugye ezen a Nászút, vagy az egyéves út alatt, de hogy azért nagy többségét ott. És ugye ők mindig kérdezték, hogy na akkor honnan jövünk, hogy kezdtünk el utazni, és akkor mondtuk, hogy hát pár hónapja házasodtunk össze, és akkor mindig mondták, hát hogy akkor ez a honeymoon, és mondtuk, hogy hát végül is honey year, és valahogy ugye ez úgy nagyon sokszor megjelent nálunk
honey
is,
year.
És ezt egyszer elmeséltük egy újságírónak, amikor hazajöttünk, és akkor onnantól kezdve Nászút volt a neve. És utána pedig, pont a blogunkon is van erről egy leírás, utána megkeresett minket egy lány, aki a doktori munkáját írta a Nászutaknak a történetéből.
És ebből van doktori munka?
van, van ebből is, a Nászutaknak a történetéből, és akkor gondolkodtunk el rajta, hogy egyébként tényleg nagyon nagy, tehát hogy ez tényleg egy Nászút volt számunkra, el lehet egyébként olvasni részletesebben is, de hogy...
Ez a talpalti történetek oldalán.
Igen, igen, az oldalán, és rájöttünk arra, hogy, hogy olyan szempontból valóban Nászút volt, hogy ugye Nászút azért mégiscsak arról szól, hogy a pár egymásra figyel, nagyon, egy nagyon intenzív együttlét van benne, hát itt ugye majdnem egy évig 0-24 ben együtt voltunk.
Be is feszhettétek volna az egyik után az egészet.
Valószínűleg egyébként egy nem tudom hány éves házasságnak, ha összeadjuk órába, azért abszolút megfelel. És ugye mondták is viccesen a barátaink, meg így a közösségünk, amikor elindultunk, hogy hát most mi vagy elválunk, és úgy jövünk haza, vagy örökre együtt maradunk, mert ez tényleg egy olyan kapcsolatot próbáló utazás, ami, ahol, na azért tényleg úgy meg lehet látni az embert olyan szituációban, amiben nagyon sok év után sem találkoztok. Úgyhogy ilyen szempontból abszolút Nászút volt. Az ötlet az pedig úgy jött, hogy én még az egyetemen egy nemzetközi diákszervezetben voltam önkéntes 5 évig, és hogy úgy nagyon, engem mindig nagyon izgattak így a távoli kultúrák. A másik része meg az, hogy ugye nekünk a közös szakunk a férjemmel a filozófia volt, és
egyre több filozófusra ez szükség. Igen. Meggyőződésem, hogy ez a 21. század a filozófusok évszázada lesz.
Hát, igazából amit ott megtanultunk, az az, hogy bátran gondolkozunk kritikusan, megismertük olyan embereknek az életét, akik az adott korban megkérdőjelezték azt, hogy a világnak mi a menete, úgyhogy igazából nagyon sokat tanultunk ebből, és hogy valahogy úgy voltunk vele, hogy annyira szeretnénk úgy ezeket a kérdéseket, ami bennünk van, vagy amit ugye a világból elolvastunk, meg láttunk, azt, hogy saját magunkon tapasztalni. Mert rengeteg, nem tudom, sztereotípiánk van, akár Amerikával, vagy Ázsiával, vagy bármivel kapcsolatban, akár pozitív, akár negatív, és hogy úgy voltunk vele, hogy ezt úgy szeretnénk megtapasztalni. És hát persze nem úgy működött ez, hogy na, akkor fogtuk, hogy befizettünk egy világkörüli, nem tudom, hajóútra, vagy ilyesmire, hanem igen, nyilván lehet így is csinálni, hanem onnantól kezdve, hogy ez megfogalmazódott bennünk, onnan legalább 2 év volt, vagy 3 év, amíg tényleg el is indultunk, mert hát egyrészt ugye valahogy pénzt kellett, valamennyi pénzt azért mégis...
A B pontba el kell jutni.
Igen, azért mégiscsak el kell jutni, nyilván lehet egyébként pénz nélkül utazni, tehát lehet stoppolni, meg egy csomó mindent. De hogy azért úgy voltunk vele, hogy azért mégis egy alap valamennyi azért kell nekünk, hogy elmentünk Skóciába dolgozni, klasszikus ilyen éttermi munka, egy pici faluba, és ott félretettük a pénzt, hál' Istennek nagyon sokat kellett dolgoznunk, és órabérrel fizettek, úgyhogy félre tudtunk tenni.
2 év?
És ott nem, az egy szezon volt, 9 hónap, amit ott dolgoztunk, de egyébként 2 évre hónap. Terveztük. Igen. Egyébként 2 évre terveztük, de aztán így családi okok miatt előbb haza kellett jönnünk. Viszont tényleg ott annyira jól tudtunk félretenni, stoppal közlekedtünk, mi voltunk az egyetlenek, akik elhoztuk a maradékokat az étteremből, de tényleg ott így úgy éltünk, hogy minél többet félretudjunk tenni.
Nem mondom könnyű, de könnyebb úgy, hogyha az embernek meg látja maga előtt, hogy miért csinálja ezt a dolgot?
Szerintem mindent, hogy ilyen munkát, amit ott csináltunk, ami tényleg... Szóval én azt mondom, hogy nagyon sok szempontból a modernkori kizsákmányolás, ami ott így történik, az csak úgy lehet szerintem túlélni, hogy gyakorlatilag nem volt igazából semmi életünk. Tehát, hogy azt tényleg csak úgy lehet szerintem csinálni, hogy azt mondta, hogy egy X célod van, valamennyi összeg, és nekem még mai napig megvan egyébként az a kis papír, egy ilyen vonalas papír, amire minden héten írtuk, hogy hány órát dolgoztunk, mennyit kerestünk, mennyit költöttünk, tehát hogy az tényleg akkor ott arról szólt, hogy na, tegyünk félre. Nyilván közben bejártuk ott Skóciát az egy szabad napunkon.
Azt akartam, hogy igazából az első országot elkezdtetek bejárni.
Abszolút, igen, mert hát ez az első közös otthonunk. Tehát, hogy nyilván egyetem után egy szobánk volt, egy közös szobánk, ahol elkezdtünk együtt élni, még ugye akkor jegyesként és nem házasként. És akkor utána hazajöttünk ezután az út után, és meg egy másfél évet itthon dolgoztunk. És egy kicsit úgy voltunk vele, hogy most olyan a helyzet, hogy úgy nem tudunk elmenni. Tehát, hogy azért érlelődött bennünk nagyon sokáig, így a családdal kapcsolatos dolgok sem úgy voltak, akkor mind a ketten elkezdtünk dolgozni, én egy nagyon izgalmas projektet kezdtem el, és hogy valahogy úgy vagy vele, hogy na hát ebből úgy nem ebből szoktak kilépni az emberek, vagy nem akkor szoktak világkörüli útra.
Még téged nagyon izgalmas projektek megtalálnak, vagy nem tudom, vagy helyeket. De egyébként... Mondtam, hogy meglepődtem, de velem nagyon izgalmas dolgok történnek. Vagy látod, észreveszed őket, hogy történhetnek.
Igen. Azt mondom, hogy szeretem azt, hogy nem tudom. Hogyha valamilyen belekezdek, azt szeretem úgy csinálni, aha, hogy az engem is érdekeljen, meg elég kreatív legyen. Szóval egy újabb ilyen projekt meg a közepén voltam, és egyszer csak így leültünk az Edvárddal, és úgy bennünk volt mindig ez az álom, hogy megcsináljuk ezt az egyéves utat, és így leültünk. Azt hiszem, hogy egy december volt, és így gondolkoztunk rajta, hogy soha nem lesz olyan idő, amikor ideális lesz. Amikor na, akkor mostan itt az
ideje. Mint a szakítása, tehát a
sok semminek nincs, igen. Főleg egy ilyen útnak, hogy most egy évre kilépjünk az életünkből, meg mindenből, és akkor azt mondtuk, hogy oké, akkor ez most így, ezt eldöntöttük, és innentől kezdve így szervezzük az életünket. És két hónappal később meg már így meg is volt, megmondtuk a főnökünknek, hogy akkor mi most egy évre megyünk.
És útvonal meg volt végig, hogy hova mentek? Tehát, vagy az első hely?
Nagyjából egyébként meg volt. Ugye azért limitálják, hogy hol mennyit tudunk maradni ezek a turista vízumok, meg ilyesmi. Meg azért persze nekünk is volt egy ilyen érdeklődésünk, hogy mik azok a kultúrák, ahova úgy szeretnénk elmenni. És akkor találtam én egy több hónapnyi kutató munka után egy olyan repülőjegy, ilyen csomagot, ami gyakorlatilag egy Budapest-Ausztrália oda-vissza jegyért, mi körbe utaztuk a földet. Egyébként összesen 10 repülőút volt benne, tehát hogy ahol tudtunk, szárazföldön mentünk.
Egy Budapest-Ausztrália repkező, mint ami 300 000 forinton belül, amire beszélgetünk.
Egy teljes, igen. Hát jó sokáig kellett kutatni, míg ezt megtaláltuk. Maguk a repülőutak azok ugye így voltak, mert hogy az volt a koncepciónk már akkor is, hogy amit lehet, a szárazföldön utazunk. Úgyhogy megvolt ugye a jegy, akkor már a repülőjegy, és onnantól kezdve, mert nem volt visszaút, akkor már ugye minden annak a tervnek, vagy így a célnak rendelődött alá, hogy akkor mi most elindulunk egy évre.
És mi volt az első hely, ahol akartatok? Mert tehát, hogy ahonnan mentek szárazföldön, először repültetek valahová?
Vagy? Igen, tehát az volt, hogy elrepültünk először Amerikába.
Mármint USA, Amerika?
Igen, London, New York, aha, tehát, hogy Észak-Amerikába, és akkor ott voltunk majdnem 2 hónapot, úgyhogy Mexikó és az USA, és onnan mentünk tovább a Cook-szigetekre. Az is nyilván
az nem
repülőút,
a szomszédban van.
Tehát az is egy repülőút, igen, mert hogy tényleg egy kört szerettünk volna mindenképpen
tenni. Hát ez jó úton voltatok, igen, a Amerika Cook-szigetek, tehát oda egy kis India is már haza
és
is
akkor,
jöttünk.
És akkor utána elmentünk Új-Zélandra, mindenhol egyébként próbáltunk egy hónapot legalább maradni.
Nem engedlek előre, akkor is meg akarsz. Tehát megérkezem, Manhattan, leszálltok, elindult az út, ez egy másik ország, ott a Immigration Office,
hát
ott van.
Hát meg az első olyan repülőútunk, ami igen. Én mondjuk előtte voltam Dél-Afrikában már egy hát ilyen projekten, ezzel a szervezettel, a Nemzetközi Diák Szervezettel, de hogy abszolút ez volt az első igazán olyan út, ahol mondjuk volt időeltolódás, hogy a Dél-Afrikához azért,
igen, csak
azért
ott így nem kell annyira.
Igen. De hogy időeltolódás nem volt, úgyhogy azért így az elején eléggé féltünk így az első repülőre felszállni.
Jó irányban mentetek, mert nyertetek időt. Ugye a nyugatra menni mindig nyer az ember időt.
Igen.
De megkezdtetek New Yorkba, és akkor mi van ott? Mert megvan a hotel, hova mentek?
Nem,
Manhattan,
ugye hotelt azt, ahogy mondtam neked, család, hogy mi nem voltunk, hanem couchsurfingen már megvolt a szállásunk. De ez is nagyon érdekes, hogy sokan azt mondják, hogy fú, hát New Yorkba ott nem lehet szállásodot találni ingyen. Hát az biztos, hogy nem működik. Hát mi 3 helyen szálltunk meg teljesen ingyen New Yorkba.
Ahol nem
raboltak, és Long Islanden, Manhattanbe és Queensbe. Tehát, hogy 3 ilyen.
De be kell mutatkoznunk, hogy kiket engednek be címmel? Tehát ott egy ilyen, hogy ez a couchsurfing?
Ez a couchsurfing, ez egy kicsit úgy néz ki, mint a Facebook, hogy úgy lehet elképzelni, hogy van egy oldal, és akkor azon vannak profilok. És ugye nekünk is le van írva, hogy mi az érdeklődési körünk, merre jártunk, milyen a mi lakásunk, mert ez, tehát nem csak mi utazunk ezzel, hanem mi is pont ma ment el egyébként tőlünk egy kanadai lány, egy couchsurfer, igen. És idén már voltak nálunk is páran, tehát hogy mi is fogadunk, én 2007 óta egyébként rajta vagyok ezen a platformon, és egyrészt ugye rengeteg ismeretséget lehet kötni, és utána meglátogatni azokat az embereket, és hát annál jobb nincs, amikor valaki téged, mikor már úton vagy fél éve, és leszállsz a 8. reptéren, és valaki téged vár Hongkongba. egy barátod, aki nálad volt egy évvel ezelőtt Budapesten. Tehát ez valami annyira jó, fantasztikus érzés, hogy valaki
kedvemnek, figyelj, rá fogok erre nézni, ez marha jó.
Mindenképp nézd rá, mert tényleg szerintem ez egy csodálatos platform, és ugye egyetlen szabály van, hogy nincs pénzforgalom. Tehát, hogy semmiért. Tehát minden, tetszik, amit kapsz.
Ez tetszik a szabály. Nyilván te is befektetted itt Pesten.
Az egy szívesség alapon, vagy hát nyilván a történeteiddel fizetsz. Tehát, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy úgy van ingyen, hogy te ráírsz valaki, hogy hello, én megyek New Yorkba, adj nekem szállást, hanem azt az energiát, azt bele kell fektetned, hogy te megnézed, hogy az az ember milyen érdeklődése van. Ugye pont az a lényeg, hogy olyanokkal találkozzál, akik vagy nagyon különbözőek tőled, és szeretnéd őket megismerni, vagy hasonszörűek. És hogy úgy kialakuljon egy ilyen beszélgetés, meg egy kulturális
ez inkább extra. Tehát nem, ez nem a ellenoldalán, mert azt mondom, hogy ezt keresi az ember. Legalábbis én ezt keresem, hogy kapcsolatban legyek az helyekkel.
Igen. Csak sokan azt gondolják, tehát, hogy már azért egy ilyen nagyon régi platform, és most már azért sokan vannak rajta, akik így tényleg csak írnak egy soros üzenetet, hogy hello, jövök ide, és akkor hadd szálljak meg nálad. Viszont pont idén, amikor Amerikában voltunk most egy hónapot, az Egyesült Államokban, akkor léptünk be egy másik ilyen platformra, a Szervezbe, és szerintem az azért nagyon izgalmas, mert az még a második világháború után jött létre, és hogy még mi is, amikor most Amerikába mentünk, akkor egy PDF fájlt kaptunk azoknak a neveivel, és címével, meg telefonszámával, akik szállást adnak utazóknak. És hogy azért jött létre ez a rendszer, hogy igazából így a világ békét olyan módon hozzák létre az emberek között, hogy megismerik a kultúrák egymást, és hogy ne az legyen, hogy van valamilyen véleményed egy X vallásra, hanem hogy így tényleg
ez a polarizáltság most azért nagyon látszik a világban, és pont a social media nem segíti feltétlenül, hogy ezt
létrehozza. Vagy az ilyen platformok tudnak ugye benne segíteni.
Igen, mert ugye, és ha megismered a másikat, nem félsz a másiktól.
Abszolút, szerintem ez van, hogy van egy csomó prekoncepciót, meg hallunk nagyon sok mindent a médiából, ami nem is a tiéd, mert hallottad, és azt mondod, hogy fú, az amerikaiak ilyenek, a muszlimok olyanok, és amikor beköltözöl egy muszlim vagy amerikai családnak a lakásába, azt mondod, hogy ja, de hát ők így milyen, tehát hogy wow, de csodálatos emberek, meg hogy ők ezt gondolják a világról. És amikor ez volt a célunk, hogy ezzel az utazással belenézzünk az embereknek az életébe, hogy tényleg szerezzünk egy tapasztalatot arról, hogy milyen egy muszlim családnak az otthonában élni, milyen egy melegházas párral élni, ők mit gondolnak a világról, és szerintem erre ez a legjobb módszer, hogy azt mondod, hogy akkor pár napot velük töltesz.
Tök jó, nekem de figyelj, de azért azt nem mondjuk, hogy biztos, hogy nem akarom kihegyezni, hogy ez mindig mindenhol csodálatos és frenetikus. Persze, ez a dolog. Nem. Tehát nem erről van szó, tehát nem is ezt akarok mondani, de a megismerés a másiknak, és nyilván akkor sem mondhatod, hogy ilyen egy muszlim család, hogyha neked bemutatják, meg az sem, hogyha te találkozol velük, mert az egy család volt.
Persze, nyilván... csak hogy az, hogy minél több személyes élményed van valamiről, akkor nem úgy gondolkozol, hogy ők valamilyenek, hanem szóval megváltozik teljesen szerintem a képed egyáltalán arról, amikor valaki neked azt mondja, hogy fú, egy népcsoport ilyen vagy olyan, vagy akár a világ, akár a zero waste, hogy fú, nem lehet.
Téged nem vezethetnek
meg. Nem vezethetnek meg, hanem hogy azt mondom, hogy oké, lehet, hogy valaki ilyen, de hogy nekem meg van egy más tapasztalat. Most ez nem jelenti azt, hogy egyébként persze megismerem a teljes kultúrát vagy valást,
de nem is kell.
De hogy nem is, nincsenek, nem is mondok ki olyan általánosításokat, ami...
Te változtál egyébként ebbe az egy évben? Most nyilván ember alapvetően nem lettél más. Több lettél kilométerekkel, 300 ágyal több lettél,
stb. Borzasztó ökológiai lábnyommal is sajnos, de erre majd mindjárt rátérünk későbbiekben. De hát szerintem akit nem változtatnak meg ilyen élmények, az nem tudom, az nem volt igazán jelen. Persze, abszolút, rengeteg.
Tudunk esetleg egy olyan világkörű utat tenni, és tudom, ez lehet egy Mission Impossible, hogy picit így megyünk. És egy-egy történettel rá tudsz mutatni, mi nem kell a világ nagy igazságait megoldanunk, de egy-egy olyan példát, ami a személyes történeten keresztül azért úgy meghatározó volt számodra. Uh-huh. És így szépen megyünk egyenként egy-egy történeten keresztül. Most ezt most találtam ki, tehát erre készítettek fel. De hogyha Amerika például, ami eszedbe jutott. Mi az, ami ott lát, akár Mexikó, akár USA, ezt a két helyet nekem volt szerencsém látni, tehát nekem is vannak személyes tapasztalatok. Ezért kíváncsi, hogy te mi az, ami neked ott vagy veletek történt?
Hát nagyon érdekes, ugye az első állomásunk az New York volt, és nekünk volt egy olyan képünk Amerikáról, hogy szerintem ez klasszikus, nagyon sok mindenkinek van, kövérek az emberek, mindenki csak fogyaszt, óriási kapitalizmus, mindenki csak az autójában megy, nulla értékrend, tehát hogy így volt egy
és
ilyen...
így van.
Meg minden óriási, meg, és ennek egy hát része igaz. Persze igaz, tehát hogy minden óriási, meg az emberek autóval mennek mindenhova, de hogy ahogy úgy mentünk, ugye államról áramra, családról családra, egyrészt rájöttünk, hogy nyilván egy borzalmasan színes ország, meg hát egyszerűen összehasonlíthatatlan egy kontinens méretű ország azzal, amit, tehát egy kilenc...
kis magyar felfogásunkkal.
Egy ilyen 10 milliós népességgel, és nyilván ugyanígy, ahogy a világ bármelyik országában vannak tök jó fejemberek, meg vannak akik a tömeg. És ez mindenhol így van. Uh-huh. És hogy nekünk abszolút az volt a tapasztalatunk, hogy... Egyrészt, amit mi nagyon kíváncsiak voltunk Amerikában, az ugye a nemzeti parkok, a természet, és az, uh-huh. hogy egy ilyen végtelenül színes természet van ott, amit... Szóval nagyon nehéz a világon máshol olyat látni, hogy mondjuk mész egyszer egy sivatagba, aztán két nap múlva meg már egy őserdőbe, vagy aztán utána már Szikláshegységbe. Tehát, hogy ilyen hihetetlenül színes a természet, meg az, ahogy egyébként ezeket a nemzeti parkokat gondozzák meg, uh-huh. meg karbantartják. És különösen a mostani utazásunk, ami volt Amerikában idén, persze egy nagyon nagy fogyasztói társadalom, és az emberek folyamatosan vásárolnak, meg mindenben van csomagolva, viszont a legtöbb olyan mozgalom, ami szembe megy a fogyasztói társadalom, akár a minimalizmus, a zero waste, pont mivel nagy a kontraszt, innen indul ki. Uh-huh. És rengeteg olyan emberrel találkoztunk, akit ez foglalkoztat. Majdnem zero waste volt egyébként ilyen csomagolás tekintetében az utazásunk, pedig ugyanazokban a helyeken vásároltunk. És egyébként erről írtunk is a blogon, hogy hol érdemes vásárolni, mi az, amit magaddal kell vinni. Tudtunk farmers marketeken vásárolni, és ami például egy ilyen izgalmas történet pont a mostani utazásunkból, hogy ugye ezzel a szervásszal beköltöztünk egy idős házas párnak a lakásába, vagy a házába, Új-Mexikóba, és 4 napot voltunk velük, aztán megtoldottuk még egy nappal, mert nagyon jól éreztük magunkat így egymással, ilyen is ugye történik. Aha. És mondtuk nekik, hogy mi szeretnénk elmenni a helyi ilyen farmers marketra, és eljöttek velünk, és így mondták, hogy hát ők nem is tudták, hogy ez ilyen nagy élmény ide eljönni, mert hogy mi ugye elkezdtünk beszélgetni az eladókkal, megmutattuk nekik a zellert, amit nem ismertek, hogy hogyan lehet használni, és főztünk a zellerből ételt, és mondták, hogy hú, hát hogy ők ki fognak járni rendszeresen, mert nem tudták, hogy ez egy ennyire jó program, és hogy ezek mindig olyan jó visszajelzések,
amikor
valakinek egy igen, és velünk is egyébként sokszor megtörténik, hogy valaki ide jön, és az, hogy ő valahogy máshogy látja Budapestet, vagy akár a mi piacunkat, ahova elvisszük, az így bennünk is egy egészen új világot nyit ki. És ez az, amit szerintem az utazások során annyira jó megtapasztalni a saját országoddal kapcsolatban is, meg amikor valakinek tudsz ebből újat mutatni. Uh-huh. Nagyon sok mindent elmeséltek nekünk a politikai helyzetről, a történelméről, hiszen ilyen 70-es, 70 körüli házaspár volt, szóval olyan történeteket meséltek el nekünk, amit soha az életben nem tudtunk volna, akár az ő életútjukról. Szóval egyébként kifejezetten mi szeretünk egy idős házas pároknál megszállni, mert olyan élettörténetük van, amiből mi is egy csomót tudunk tanulni, hogy ők miken mentek keresztül, milyen fordulatok voltak az ő életükben, és hogy minket is úgy inspirál, hogy ja, egyébként velük is így, persze nekik is voltak nehézségei.
De megnyugvást adhat, nem?
És megnyugvást
mert is ad, igen. Ugye ők szeretnek is beszélni, remélhetőleg.
Nagyon szeretnek.
Mert végre valaki meghallgatja őket, és egyébként én maga a nyugdíjas ember, vagy nem nyugdíjas, inkább a idős, nem feltétlenül érzem, hogy mondjuk annyira figyelnénk ebbe a kultúrába, vagy ebbe az országba, mint amennyire kéne. Most igen. Igazából ezt aláhúzod erősen, igen. hogy kéne meghallgatni.
Abszolút. És ők is nagyon örülnek egyébként, nekik így nagyon pozitív az, amikor azt látják, és ezt gyakran kaptuk egyébként visszajelzésnek, hogy így kicsit így reményt adtunk nekik abba, hogy azért a fiatalok, tehát nem, sokszor mondjuk, hogy jaj, a mai fiatalok ilyenek vagy olyanok, és nekik is egyébként ez egy ilyen visszajelzés, hogy nincs ilyen, hogy mai fiatalok, hanem van
egy csomó jó, berakni féle. Itt egy köldes polc, felrakjuk, és akkor mai fiatalok, igen, meg a fiatalok, kelet-európaiak, nem?
Meg a kelet-európaiak, igen, és akkor csak a telefonozás, meg csak a hülyeség érdekli őket, és akkor így oda megyünk, és érdekel minket a történelem, érdekel a kultúrájuk.
Jó, tehát ti sem a nagy átlag vagytok azért, ezt pontosan tudod. Tehát...
Biztos, hogy nyilván nem, mert hogy persze vannak, akik nem így gondolkoznak, de hogy így szerintem nekik így nagyon pozitív az, és ezt jelezték vissza, hogy akkor találkoznak ilyenekkel is, hogy akik így néznek a világra. Nyilván a Zero Waste-ből meg aztán abszolút nagyon jól tudjuk ezt üzenetet közvetíteni, úgyhogy valaki ezt beköltözünk, és akkor hozzuk a mi saját kis zöldségeinket, meg a...
Keresed a kukát folyamatosan.
Igen, nem keresünk a kukát, főzünk együtt, tehát hogy azt is abszolút így át tudjuk adni. Ez volt Amerikában.
Uh-huh. Észak-Amerika? Ez és onnan ti nem vagy mentek te délre is, vagy csak Mexikóig?
Dél-Amerikában egy 3 hónapot voltunk, de nem ezen az úton, hanem egy másfél-két évvel az egyéves utazásunk után, mert ugye az úgy kimaradt ez a Dél-Amerika.
Hát, azért szar is, de rossz is lehetett lefeküdni úgy utána, azért én nem tudom. Tehát azért
nagyon kíváncsiak
voltunk. A térképet, hogy erre jártatok, azért vannak még üres helyek,
De hogy Dél-Amerikát már egyébként is szerettük volna, csak nagyon, egyrészt már ez a 14 ország is úgy éreztük, hogy azért sok, és hogy szeretünk így lassabban utazni. Tehát, hogy nyilván lehetett volna 50 országot is megnézni egy év alatt, de nem ez volt a cél, hogy akkor Dél-Amerika majd lesz egy külön utazás, és tényleg egy külön 3 hónapos utazás lett 2014-ben, igen, 15-ről 16-ra azt
mondom. Én szerintem mindegy is nekünk hallgatóknak.
Igen, szóval, hogy egy kb. 2 évvel később, és akkor pedig 4 országot jártunk be, nyilván nem teljesen be. És ott volt egy hihetetlenül csodálatos élményünk, megint ugye nem hostelbe aludtunk, meg hotelba, hanem a Titicaca-tónak egy kicsi szigetén, Amantán, én nem tudom, hogy jártál-e.
Sajnos nem. Ott,
de
sajnos
hogy elmész, mindenképp ezt javaslom, nincsen hotel a szigeten, hanem amikor odaérkezel, akkor megvan, hogy melyik napokon, melyik családok, vagy ilyen community-k fogadnak be embereket. És akkor mi is így kerültünk egy ilyen 80 év körüli ilyen házaspárhoz, és így, hát ők csak quechua nyelven beszéltek, meg valamennyi spanyolul, meg mi is egy kicsit spanyolul, szóval inkább ilyen mutogatás volt, meg néhány ilyen spanyol szó, amit így megértettünk, de hogy az a 2-3 nap, amit náluk töltöttünk ilyen, tehát az egész ilyen minimalista életmódnak, meg ennek a teljesen nyugodt flow-nak valami olyan fantasztikus élményét adták nekünk, az a két kis ember, aki nem hagyta el soha a szigetet, felnevelt 9, igen, ilyen minimális dolgokat meg tudtunk érteni egymással, hogy meséltek egy kicsit az életükről, és hogy ők még nem mentek el onnan, pedig egy 2,5 órányira van ugye a szárazföldtől. Ez a sziget.
Azt mutatja,
hogy
milyen kicsi tóról beszélünk, igen. Ezek megint a magyar méretek.
Szóval azért óriási a tó önmagában is. És hogy ezen a pici szigeten élték le az életüket, és ez volt az ő világuk. És egyáltalán nem volt kevesebb egyébként az ő világuk, mint a miénk, vagy bárki másé. Azt tették, amit ott megtermeltek a szigeten. A konyhában tűzön főzött nekünk a néni, vegetáriánus étel, tehát hogy valami olyan hihetetlen lelassulás és ilyen megérkezés, meg jelenlét volt az, amit ők így adtak nekünk, hogy teljesen így nem tudom, sírva tudtunk volna fakadni, és elvittek minket egy ilyen helyi kis táncmulatságba, ránk adták a helyi népviseletet, és szóval, hogy megfogta a kezemet a néni, és úgy vitt az utcán, szóval valami olyan megerősítést kaptunk arról is, amit mi eddig gondoltunk, hogy nincsen szükséged nagyon sok se tárgyra, se igazából túl sok élményre sem ahhoz, hogy úgy jól érezd magad ebben a világban, és tényleg egy iszonyatos békesség volt rajtuk, és nyilván nekik is megvoltak a maguk nehézségét, tehát ez nem egy ilyen nyilván minden szempontból idilli dolog, de szóval az ilyen kis történetek, meg megélések, azok nagyon nagy hatással voltak ránk abban is, hogy akár mondjuk a Simplicity Fesztivál kitaláljam és megszerveződjön, hogy elmenjünk abba az irányba, hogy egy kicsit egyszerűsítjük.
Miért jó lelassulni egyébként? Tehát, hogyha amikor arról beszélünk, hogy, és tudom, hogy ez alapkérdés, de tehát lelassulásra utalsz, ott egy, hát eleve a világ egy eltávolodó részén, azon is bent egy szigeten, ahol egy olyan párral vagytok, aki nem hagyta még el a szigetet. Mondhatnál, milyen beszűkült látásmódjuk lehet. Ugye? És nem ezt mondod, hanem miért jó lelassulni? Bocsánat, hogy én kérdést teszek föl. Alapvetően milyen jó az? nem ezt a világot éljük, Dória, ne csinálj már.
Én egyébként nagyon-nagyon nehezen lassulok le, úgyhogy én ebben jó kontraszt is vagyok. És egyébként pont az Edward pedig nagyon ügyesen lassul le, úgyhogy nekünk ez az első három hónapban egy ilyen összecsiszolódás is volt, hogy én úgy rengeteg ötletem van, és mennék,
te
és látni minél
többet. Vagy, tehát erre majd rájöttem.
Igen, igen, alapvetően. És ő meg egy ilyen... abszolút így, üljünk le egy kicsit, így nézzük meg, én meg így, de hát menjünk tovább. És hogy amit ennél a párnál is megtapasztaltunk, az az volt, hogy így mennyire sok minden tud történni benned, hogyha, meg mennyire sok minden tud megérkezni, hogyha ha nem hajtod azt, hogy még többet látni, még többet akarni, hanem úgy engeded azt, hogy akár az, amik ott élményként téged érnek, azoknak tényleg legyen ideje megtörténni benned. És csomószor volt az, hogy amíg mondjuk New Yorkot úgy néztük végig, hogy minden napnak a minden óráját megterveztem, addig mondjuk, amikor már Dél-Amerikában voltunk, akkor már tényleg volt egy csomószor olyan, hogy azt mondtuk, hogy fú, hát hogy ezen a szigeten tök jó lenni, nincs áram, hát akkor kiránduljunk még egyet. És úgy engedtük azt, hogy hasonl ránk a, nem tudom, a szél, az illatok, az ételeknek az íze, és nem csak bekapunk valamit, hanem leülünk, és tényleg ízleljük az ételeket, és hogy ez nagyon sok olyan élményt ad, amit nem kapsz meg akkor, hogyha csak
így végigmész. Ez egy kicsit fejlődést akarok kihalani, de mintha ez benne lenne. Tehát a legelejét mondta New Yorkba, és ez igen, a sok mindent, igen. Akkor most lássuk, itt vagyunk Manhattanben. Itt
igen.
Pedig már, hát itt vagyunk mondjuk, nem tudom, Titikakatónál, de nem kell feltétlenül rohanni, és igen. Jelen lenni, megélni.
Igen. És erre például nagyon jó példa az, hogy engem például nagyon idegesített az elején, hogyha úgy nem időbe érkezett a busz, meg így nem tudtuk, hogy hova fog menni, meg mikor fog megérkezni. Na hát erre egész Ázsia, meg Dél-Amerika nagyon jól megtanított. És ami érdekes az, hogy elkezdtem ezt a fajta életet élvezni. Tehát azt, hogy úgy az embereknek azt a fajta lazaságát, hogy szóval senki nem stresszelt azon, hogy ez a busz mikor fog odaérni, hanem így, hát jó, egyszer odaér, akkor megálltunk közben enni, mindenki tök jól élvezte azt, ahogy ott így eszik, és úgy tényleg elkezdtem nem agyalni ezen, hogy akkor most fú, mikor fogunk odaérni, hanem úgy kicsit így átérezni azt, hogy ezek az emberek mit élhetnek át ebbe, hogy így mennyire király ez a lazasság. Tehát azt, amit így sokszor azt mondunk így nyugati vagy ilyen európai szemmel, hogy fú, hát hogy ezek az emberek milyen lusták, igazából nem, hanem adnak időt a dolgoknak a megélésének, adnak időt maguknak, felismerik azt, hogy mikor van a testüknek szüksége pihenésre, és hogyha ezt egyébként megérted, akkor onnantól kezdve szerintem ezektől az országoktól rengeteget lehet tanulni, meg ezektől az emberektől, és nem elkezd idegesíteni az, hogy a tuk-tukos Indiában miért nem viszel téged valahova, mert egyébként ő most aludni van kedve, és azért inkább alszik a tuk-tukba, és nem érted meg, hogy de hát te fizetnél neki, és miért nem akar elvinni, hanem elkezdesz azon gondolkozni, hogy jó, egyébként amúgy, hogyha ő most így érzi magát, és neki fontosabb az, hogy pihenjen egyet, mint hogy még plusz 1000 forintot keressen, hát ez mennyit lehetett az embertől tanulni, ez ilyen szuper dolog.
Ugye azért lehet, hogy azt is mondhatnánk, hogy simán tudom képzelni, Európában is néhány száz éve ez ugyanígy jelen volt.
Abszolút.
Tehát egy kicsit ilyen ipari forradalmi központ, ahol a gyártással, ahol az óra, ugye hát honnan jött az óra, mikor lett fontos az óra, akkor mikor indul a műszak. Tehát igen. Amíg nem volt műszak, addig volt a napocska nevezetű egyetlen óra, amíg fönn van a nap, vagy nincs fönn a nap,
igen.
És hogy mennyi lett kb. Az idő. És ugye ez egyfajta, tehát azért is lehet meg bennünk ez a fajta, meg valószínűleg egy hiányérzet is, kibe több, kibe kevesebb. Mert azért, amiről te beszélsz, az a stresszel jár rám aztán, vagy éppen szorongással,
igen.
És ott ezek szerint kevésbé volt az ez a fajta stressz.
Ez a fajta stressz,
mert azért
igen.
Nagyon fontos,
nyilván
hogy,
van más, igen.
Igen, nem szabad így álmodozni benne, mert azért bizonyos másik oldala is van ebben a sztoriban. Szóval én abszolút láttam, mert én a Tinika Katóhoz elmentem vele, tehát most
jó.
Így
mindenkinek ajánlom, hogy töltsön bármelyik szigeten.
Most fejben utazunk, hogy ha menjünk tovább.
Igen.
Merre, tehát,
és akkor innen mentünk a Cook-szigetekre.
Igen. Cook-szigetek, hogy Ausztráliától?
Új-Zélandtól. Gyakorlatilag, hogyha mondjuk úgy nézed, hogy a Csendes-óceánra így gondolsz, akkor mondjuk kb. Olyan hosszúsági fokon van, mint a Hawaii-szigetek, uh-huh. Valahogy úgy, csak hát ugye a másik féltekén. Tehát, hogy nagyon
ez is a semmi közepén.
Gyakorlatilag a semmi, igen, tényleg a semmi közepén van, egy icipici sziget. Körbe lehet menni rajta pár óra alatt, ennyi az egész sziget.
Miért mentetek oda?
És Egyrészt azért, mert azt gondoltuk, hogy na ez az a hely, ahol egész biztos, hogy amúgy egyirányú, vagy oda-vissza repülőjegyet biztos, hogy nem vennénk, hogy elutazzunk egy ilyen szigetre.
És benne volt a
repülőjegyben. Viszont abszolút benne volt, és akkor azt gondoltuk, hogy ha már ugye elrepülünk Los Angelesből Új-Zélandra, akkor közte megállunk 10 napra ezen a szigeten, mert hogy ez útba esik, úgymond. És hogy kíváncsiak voltunk, hogy na akkor így hogy élnek az emberek egy ilyen szigeten, és hát itt nem találtunk couchsurfing helyet, vagyis itt találtunk egyébként az egész úton legelőször, csak utána nem válaszolt többet a szállásadónk. Úgyhogy a legolcsóbb hostelt azt lefoglaltuk, és hát ennek az is lett az eredménye, hogy mindenki másért jöttek a reptérre, mi pedig egy órát így ücsörögtünk egy kicsit, hát reptéren, szóval úgy nézett ki az egész, hogy egy busz megálló körülbelül, és akkor mi ültünk a földön, néha odajöttek emberek, hogy mit csinálunk, mire várunk, akkor mondtuk, hogy mi hova mennénk, és mondták, hogy jaj, hát hozzájuk mentek, akkor biztosan elfelejtették, hogy jöttek. Valaki felhívta ezeket a szállásadóinkat, és akkor nagy morcosan megjelentek, mert hogy fel kellett kelniük. Úgyhogy nem indult annyira jól ez a Cook-szigeti utazásunk, és hát ugye az a sziget, amiről azt mondják, hogy az év 360 napjában gyönyörű az idő, mi kifogtuk azt a 5-6 napot, amikor nem, úgyhogy hideg, szélvihar, eső és minden volt. Ugye meleg víz sem volt a szálláson, mert hogy napelemekkel fűtik a vizet, és nem sütött a nap, ezért ugye hideg víz volt. Úgyhogy iszonyatosan drága volt minden, tehát az élelmiszer ugye mindent onnan Új-Zélandról hozzák be, és ugye mint egy 4 órás repülőútra van Új-Zéland is, úgyhogy ami például itt nekünk nagyon érdekes volt, hogy abszolút megtapasztaltuk valahogy kicsibe azt, hogy mi van akkor, amikor tényleg megszűnik a helyi gazdálkodás, a termelés, amikor annyira rá vannak utalva a behozatalra az emberek, hogy gyakorlatilag a kókuszdión kívül semmi nem volt. Mi kókuszdiót ettünk 10 napon keresztül, mert az ingyen volt, és az ott volt a földön. Azután kókuszdiót én még most sem szívesen eszek, mert az a 10 nap az bőven elég volt, illetve az összes olyan maradékot, amit a hostelban a német turisták hagytak, lisztet, lencsét, bármit, abból így kitaláltam valamilyen ételt, amit ott tettünk, mert tényleg több ezer forint volt mondjuk egy szeletelt kenyér, vagy tehát hogy hihetetlen árak voltak. Ugye egy bolt volt az egész szigeten, és úgy tényleg semmi másból nem éltek az emberek, mint a turizmusból, és ilyen egyrészt azt láttuk, hogy fú, persze itt vagyunk a paradicsomban valahol, mert gyönyörű kék víz, korallzátony és minden, de hogy közben meg valahogy annyira szomorú volt az, hogy ugye a helyiek meg gyakorlatilag már csak ebből élnek, és úgy nem volt meg az a fajta vendég szeretet sem már, mert hogy ez egy turista, teljesen turista hely.
Tehát ilyen fásult.
Nagyon, igen, egy ilyen nagyon fásult hely volt, úgyhogy egyrészt így szomorú volt, másrészt meg nyilván nagyon szép volt látni így ezt a helyet, bár egész más arcát mutatta a viharba. Viszont például itt ismertünk meg egy...
Különleges, nem? Hát ilyet látni.
Igen, egy új-zélandi házas párt, akik felvettek minket, stoppoltunk, mert azért persze kicsi a sziget, de hogy mondjuk,
tudok,
hogy
hova, bejussa, nem stoppol.
Egyetlen egy útja van, de hogy azért mondjuk egy órás gyalográs, míg beérsz oda a kis központba, ahol van a bolt, a parlament, meg ez a buszmegállószerű repülőtér. És akkor az, hogy nyitva van, meg a könyvtár, mert ugye nem volt internetünk, ezért az iskolai könyvtárra mentünk be, hogy egy Új-Zéland úti könyvet találjunk, hogy megtervezzük a következő utazásunkat, és gondoltuk, hogy bestoppolunk így a városba, és felvett minket egy új-zélandi házaspár, akikről kiderült, hogy a férfi, ő egy ilyen turista, idegenvezető volt, ilyen tourguide-ot Új-Zélandba évekig, és akkor mondta, hogy fú, hát, hogy ők tökre ráérnek, akkor elmondják nekünk,
pont
hogy merre
menjünk.
Hát és akkor ennek az lett az eredmény, hogy beszélgettünk velük szerintem 1-2 órát, és mondták, hogy ha ott járunk Dunedinbe, ahol ők élnek Új-Zélandon, akkor írjunk nekik. És hát mi nyilván írtunk, akkor arra jártunk, és meghívtak minket az otthonukba, hát ők ugye nem couchsurferek voltak, hanem megismerkedtünk stoppolás közben a Cook-szigeteken, és akkor 3-4 napot mi ott voltunk náluk, és elvittek minket ilyen szebbnél szebb helyekre, főztünk nekik, tehát hogy valami fantasztikus élmény volt, és csak azért,
neki
mert...
magyar kaját, hogy csináltak.
Igen, rakott krumplit egyébként. Rakott krumplit, teljesen oda voltak tőle, hogy mennyire jól rakott krumplit, és utána írtak nekünk pár hónappal később, hogy megcsinálták, az unokáik jöttek hozzájuk, és mindenki imádta a rakott krumplit.
De milyen érdekes, nem egy egyszerű étel, és minden összetétellel.
Úgyhogy ilyen élményeink is voltak, hogy nagyon sokszor úgy csak az, hogy valakivel utaztunk együtt egy buszon, vagy vonaton, vagy stoppoltunk, abból utána lett egy egy barátság, vagy egy mai napig is egyébként velük kapcsolatban vagyunk. Küldenek nekünk karácsonykor fotót. Úgyhogy azt gondolom, hogy ennek az utazásnak, ennek egyrészt az emberi oldala, hogy úgy lett hitünk abban, hogy egy csomó nagyon jó ember van a világon, hogy bármikor, amikor nehéz szituációban voltunk, akkor valahogy jött valaki, aki segített nekünk, hogyha mi nyitottak vagyunk és pozitívak. Igen,
ez egy nagyon fontos, akkor... nem szólj tovább, hogy te akarsz-e beszélgetni.
Igen.
Ez... Nyitott vagy a másik. Érdekel-e téged a másik? Mert hát olyan már meg magyarul, hát nem? Tehát nem ebből indul ki az ember, igen. Akkor azért itt az agyonisten fogad Isten megint jön. Tehát, hogyha igen. Te úgy állsz hozzá, akkor is úgy állhat hozzá.
Hát ugye ez a couchsurfing is egyébként erre tanít, hogy ugye ott az emberek azt adják, ami nekik van, és ami a tőlük telhető legjobb. És ez az eseteknek a nagy részében mondjuk egy... nem tudom, a konyhában, a földön egy matrac volt, mert hogy az az indiai család, az ott alszik, és akkor az egész családdal együtt laktunk. Vagy volt olyan, hogy kaptunk mondjuk például pont Skóciában egy a kertben lévő ilyen kis kaibában, egy tök hideg kaibában egy ágyat, ahol mondjuk penézes volt az ágynemű, és akkor be kellett vinnünk a saját kis matracunkat, meg mindent, hogy ott tudjunk aludni, de volt olyan is, hogy egy Amerikában, vagy Új-Zélandon, vagy akár Tájföldön egy olyan házban voltunk, hogy saját szobánk jacuzzival és mindennel. És ugye ezt mondjuk egyik napról a másikra egy teljesen más család modellbe tekintesz bele, teljesen más, hogy élnek az emberek, de hogy amúgy alapvetően mindenki azt adja, ami a legjobb, és nem lehetnek elvárásaid. Tehát abszolút, ha egy földet kapunk, ami le tudjuk teríteni a matracunkat, akkor azt kapjuk. Hogyha egy baldahinos ágyat, meg reggelit csinálnak nekünk, meg még csomagolnak is nekünk, annak persze nagyon örülsz, de hogy ezeknek az elvárásoknak, meg az, hogy neked valami jár csak úgy, azok így teljesen bennünk így le.
Jobban is felett. Nem, ahogy mesélsz, azt hallom, hogy tudsz irányítani dolgokat az életbe, és bizony, hogy bőven nem tudsz irányítani. És így elfogadni azt, hogy valamikor ajándékhoz, ha úgy tetszik az élet, akkor éld meg azt, hogy ajándékhoz, hát most meg penészes az ágynemű, akkor ebből kell valamit kihozni, mert ma is éjszaka lesz, meg holnap is reggel van.
És attól az embertől is egy csomót tanultunk. Tehát, hogy ráadásul azok, amiket te valamikor azt gondolt, hogy fú, most így ez nem annyira jó hely, azok lesznek egyébként utána a legizgalmasabb élmények. Tehát, hogy nagyon sokszor ugye az, hogy megint. Honnan, hogy így egyszerűen nem is gondoltuk azt, hogy mondjuk valaha is mi tényleg egy indiai családdal így a kövön majd alszunk a konyhánál.
Már Ázsiában is vagyunk, kövön aludtatok akkor Ázsiában?
Igen, nagyon sokszor volt ilyen. Vagy volt olyan, hogy például egy nagyon izgalmas történet volt, hogy kaptunk mondjuk szállást, ez Ubudban volt. Ubudban volt. Ez már Indiában, Udaipurban, és couchsurfingen írt nekünk egy indiai férfi, hogy neki van egy lakása közvetlenül a palota mellett Udaipurban. És mondtuk, hogy nagyon jó fej, mondta, hogy a kulcs ott lesz a szomszédnál. És akkor mondtuk, hogy jó, hát így nagyon jó, ott van a szomszédnál a kulcs, mondta, hogy bármit, nyugodtan helyezkedjünk el kényelmesen, majd akkor ő jön, amikor ráér. És hát már harmadik nap eltelt, és mi írtunk neki, hogy hát azért mégiscsak szívesen találkoznánk vele.
Mert már ott voltatok a kerülőjére.
Igen, már ott voltunk. És mondtuk, hogy azért szívesen meghívnánk egy vacsorára, vagy bármire, és kiderült, hogy ő egy ilyen nagyon-nagyon gazdag gyémántkereskedő volt, egy indiai gyémántkereskedő. De ilyen szobrok, meg ilyen üvegszobor, meg gyémánt, meg arany, meg nem tudom, micsoda, tele volt így mindenféle aranygyűrűvel, és kérdeztük tőle, hogy itt nagyon jó fej tőled ez, hogy befogadsz minket, de hogy miért? Aha. Vagy így itt laktunk a lakásodba, a palota mellett ingyen 3 napig, és akkor azt mondta, hogy ezt azért csinálja, mert ez egy jó karma. Tehát, hogy ő így ad, itt van ez a lakása, és ő így építi ezzel a jó karmáját, hogy ezt odaadja.
De hite meg volt mögötte igazából.
És akkor mondtuk, hogy igen, persze, nagyon-nagyon köszöntünk, nyilván meghívtuk akkor egy vacsorára, mert mi így ennyit tudtunk, viszont az a család meg, akiknél a kulcsunk volt, ők meg nagyon örültek, hogy mi így oda mentünk, és az ő családjukon keresztül pedig aztán tényleg egy egészen más indiai életbe csöppentünk bele, és akkor ők jöttek velünk mindenhova, felöltöztettek engem a lányok száriba, kihennáztak, elvittek minket a legjobb helyekre, hogy itt tegyünk, ott tegyünk, meghívtak minket magukhoz, és hogy hihetetlenül izgalmas volt az, ahogy ők mondjuk egy tényleg egy, most nem is tudom mekkora területen ülünk itt, de hogy mondjuk olyan volt a, mennyi lehet,
pár, két négyzetméteres.
Igen, mondjuk egy ilyen négy négyzetméteres helyiségben éltek úgy, hogy három ilyen emelet volt, és abból az emeletek azok mindig ahhoz igazodtak, hogy éppen milyen napszak van. Egyszer az a szoba az egy konyha volt, utána akkor estére abból lett a hálószoba. Szóval, hogy ilyen hihetetlen élmény volt az is, hogy így betekinteni az ő életükbe.
És érdekes, hogy ahogy ti mentetek el, tehát mondjuk nem volt semmilyen probléma, egészségügyi, bármi olyan dolog, hogy most nem fejfájásra gondolok, ami megakasztotta volna. Tehát tudtatok haladni, mert azért ezek is előfordulhatnak, hogy olyan vizet iszol, stb. Azért figyelni kell bizonyos helyeken azért higiéniára. Tehát erre hogyan tudtatok felkészülni? Csak egy mini gyakorlatias kérdést feltenni.
Felkészülni olyan nagyon nem lehet. Nem oltattuk be magunkat például mi, viszont úgy készültünk fel ellen, hogy mondjuk tudtuk azt, hogy hol van mondjuk malária veszélyes terület, akkor oda nem akkor mentünk, amikor ilyen esős évszak van. Tehát, hogy ilyen gyakorlati kutatást azt igen, és ugye az elővigyázatosság pedig az volt, hogy egyrészt azért mi nem eszünk húst, azért ez mondjuk nagyban csökkenti a veszélyét annak Ázsiában, hogy megbetegedj, mert hát ugye nincs hűtő, nem tárolják ugye a
húsokat. De mondjuk a zöldségek locsolása,
tehát de az azt ugye meg, azt megpucolod és megfőzöd, tehát az hőkezelve van, persze a húst is lehet hőkezelni, de hogy nagyobb az esély, hogy abba valamilyen mert a féreg vagy bármi belemegy. Úgyhogy ilyen szempontból már ezzel is úgy indultunk, hogy egy kicsit kevésbé volt veszélyes, illetve azt a szabályt követtük, hogy mindig ott ettünk, és úgy, ahogy a helyiek. És például nagyon sok mindenkinek tanácsolják azt, hogy ilyen országokban, Dél-Kelet-Ázsiában, Indiában ne egyen tejterméket, ami így abszolút, tehát hogy nem, nagyon nem szabad nem enni, mert hogy pont a sok fűszer, meg, amit, meg ezek a nagyon csípős ételek, ezeket semlegesíti. És például mi megérkeztünk egy helyre, és akkor a szállásadónk szépen megmondta, hogy milyen sorrendben kell enni az ételeket. És úgy
néhány
ettünk,
száz
ahogy,
ezer év tapasztalat
benne van. És igazából ennyi volt, hogy azt követtük, hogy mindig frissen készült ételt tegyünk, az utcán ettünk Indián, de, vagy Indiában, és mindig frissen sült ételeket ettünk, szóval, hogy ennyi,
az
hogy
mondás,
az alapvető.
Rómában visek egy rómaiként.
Pontosan, és nekünk ez teljesen bejött, és még úgy is, hogy ugye mi a vizet azt megittuk, tehát, hogy mi csapvizet ittunk, amit megtisztítottunk egy ilyen UV-fényes víztisztítóval, azért, hogy ne kelljen ugye PET palackot vennünk, úgyhogy még ennek ellenére is se egyetlen egyszer lettünk betegek az egész egyéves út alatt, az pedig Kínában volt, amikor egy kínai iskolában kaptunk szállást cserébe azért, hogy esténként a diákokkal angolul beszéljünk valamilyen tetszőleges témába, ami nyilván nagyon jó volt nekünk, meg bármilyen számunkra izgalmas témát felhozhattunk, mint a házasság, meg a gyerekvállalás Kínában, meg ilyesmi, és akkor így sokat megtudtunk arról is, hogy ők ezekkel a kérdésekkel hogy állnak. És hát ugye sajnos a szállás mellé étkezést is kaptunk.
Milyen jó lenne pedig a koszt, igen.
És ott mondjuk kaptunk egy durva ételmérgezést, ami így három napig tartott, de ennyi volt.
Lefogytatok egy picit.
Ami hát tényleg borzalmas volt, nem tudtunk felkelni se, meg semmi. De ennyi volt az egész egyéves.
Mit csináltok ott egyébként ilyenkor? Fekszetek és
pihentek? Akkor ilyenkor nem tudunk. Szerencsére úgy lettünk betegek, hogy én lettem beteg, legelőször, és akkor az én legdurvább napomon az Edward még nem volt beteg, és akkor ő tudott nekem hozni mondjuk ilyen főt rizst. Amikor meg ő lett nagyon beteg, akkor meg már én voltam,
én
annyira jó, hogy biciklivel el tudtam menni a gyógyszertárba, és akkor így a Google-ön kikerestem a valamilyen igen, hogy így hasmenés elleni valamit, és akkor így reménykedtem abba, hogy a kínai írásjelek azt jelentik, amit én szeretnék. Hát így elpróbáltam neki elmutogatni, hogy mi a probléma. Ők adtak valamit, amire szintén kínai írásjelek voltak írva, és azt az Edward bevette, meg én is, és jól lettünk tőle. Úgyhogy
bizalom,
úgy voltam vele, hogy csak nem akarnak nekünk rosszatott abba a gyógyszertárba, úgyhogy ezt így éltük tól, de tényleg ezen kívül se Indiában, se sehol nem
Indiában?
Volt
te az első, aki Indiában nem... És én mindenkit találkoztam abszolút, Indiában, igen, mindenki volt baja.
Két hónapot voltunk ott, és hát az első két hétben ugye vártuk, hogy na, akkor most így jön a betegség, és aztán utána két hét múlva, amikor tényleg nem volt semmi bajunk, akkor úgy voltunk, hogy jó, hát akkor lehet, hogy mi nem leszünk betegek. Nyilván már ugye előtte mi voltunk Nepálban egy hónapot, meg előtte öt hónapot már Ázsiában, tehát ugye azért a fűszerekre előre edzettük magunkat, de gyakorlatilag ott sem volt semmi.
Itt Európában is akartatok utazni? Volt Európa rész is benne, vagy azért Európa ez inkább nem feltétlenül?
Úgy volt, hogy Skócia, tehát hogy amikor, ugye úgy volt az útvonal tovább, hogy Dél-Kelet-Ázsiában voltunk 3 hónapot, utána 1 hónapot Kínában, meg Makao és Hongkong, és utána 1 hónapot Nepálban, aztán 2 hónapot Indiában, és visszajöttünk Európába, és akkor Skóciába mentünk vissza, ugye, ahol mi régen dolgoztunk, és visszamentünk, egy kicsit úgy keretezve ezt az egészet, arra a helyre, ahol dolgoztunk, és ott kaptunk, iszonyatos szeretettel vártak minket, megkaptuk a legjobb szobáját annak a helynek, ahol mi dolgoztunk, és nem engedtek semmilyen ételért fizetni 3 napig, mint a kis királyok ott így. A kedvenc levesünket főzték, mert még emlékeztek rá 2 évvel,
jó benyomást keltettetek.
Szóval hogy nagyon-nagyon szuper volt. És hát ugye akkor bejártuk azokat a részeket, amikre azért nem volt a munka közben időnk, az egy-egy nap szabadságunkkal. És egy kicsit úgy le is zártuk akkor ezt a kis, nem tudom milyen utazásunkat.
Hát biztos, hogy tanulságos és hosszú, de egyébként magad számára, te annyiban jó, hogy eltelt néhány év, és nyilván utazgattok azóta is, de te látsz olyan dolgokat, hogy ami abszolút a saját életedben személyes élmény, oda kötött, hogy ez kellett ez az út? Akár párkapcsolatban, hiszen ti azért ott lettetek igazán aztán, hogy ezzel kapcsolatban pár a férjeddel. Tehát látsz olyan dolgokat, ami úgy érzed, hogy talán enélkül nem lett volna az a részed olyan, amilyen most például?
Hát szerintem nagyon sok minden. A párkapcsolatunk, ugye nem tudom úgy nézni, hogy mintha ez ne lett volna, tehát nem tudom, hogy hova fejlődtem volna most, vagy milyen lenne a párkapcsolatunk,
persze,
ez az út nincsen.
Persze, párhuzamos másik
de hogy igen, úgyhogy azt nem látom, de az biztos, hogy egy olyan erős alapot adott a mi kapcsolatunknak, ami nagyon-nagyon nehezen lehet megrengetni. Azt a fajta figyelmet, meg azt a fajta érzékenységet, amit a másik iránt érzel, amit tényleg az okoz, hogy egyszerűen össze voltunk zárva, nagyon, tehát olyan szituáció, amikor nagyon fáradt vagy, amikor, mert nagyon sokszor volt olyan, hogy tényleg úton vagy 17 órája, nem ettünk rendesen, mert nem találtunk húsmentes ételt, szóval azért ebben az útban nem minden volt ilyen szuper happy, hanem azért voltak nehéz pillanatok, amikor vagy csak attól elfáradsz, hogy már 4-5 hónapja csak úton vagyunk, és nincsen egy konyhánk, ahol tudunk főzni, nem alszunk a saját ágyunkba. Persze ez nem panaszkodás, de hogy ezek úgy megjelennek benned. És akkor, mikor felismered azt, hogy minden, ami ilyen, amiről azt gondolod, hogy neked szóló, nem tudom, kritika, vagy egy odaszólás, az nem neked szól, hanem az helyzetnek, annak, hogy elfáradtunk, ez nagyon-nagyon sokat tanított rajtunk, vagy a mi kapcsolatunknak, és most is ugyanezzel az érzékenységgel próbálunk figyelni a másikra, és ugye nagyon sok konfliktus szerintem ez megakadályoz, hogy tudom, hogy ja, oké, ez most így azért mondott valami ilyet, mert éppen fáradt, vagy...
És nem veszed
igen,
magadra
például,
tehát tudatosságra.
Igen, nem veszed magadra, nem érzed, hogy oké, akkor most tudom, hogy így nehezebb helyzet, vagy nehezebben érzi magát, akkor mondjuk nem akarok vele feltétlenül beszélgetni, mert tudom, hogy nem szeretne.
Ez egy érzelmi érettség.
Úgyhogy szerintem ez biztos, hogy adta, hát a másik meg ugye erre a környezet. Előtte is azért érzékenyek voltunk erre, de hogy inkább ez az út, ez olyan kicsit inkább ilyen társadalmi, meg szociális perspektívából néztük, meg jártuk a világot, de hogy ott találkoztunk igazán azzal, hogy mi lenne akkor, hogyha tényleg a szemetünket nem rejtené el a szemünk elől a hulladékgazdálkodás. Tehát az a fajta a hulladéknak az a látványa, ami így a peremországokban van, amikor tényleg látod, hogy elszennyezi a folyót, amikor kimész egy tengerpartra Indiába, és konkrétan csak szemétbe botlasz, és a nem tudom, a kis kutyák, a kölyök kutyák a buszmegállóban szemétbe turkálnak, az ilyen tényleg az olyan hatással volt rá.
Láttátok akkor ezek
és szerint. Ezt nagyon sok helyen láttuk, illetve azt, hogy az embernek a tevékenysége, meg ahogy most élünk, az milyen mértékben tud tönkretenni kultúrát, természetet, fajokat, az a fajta turizmus, ami ez a fogyasztói klasszikus turizmus, amikor oda megyek, lefényképezem, kizsákmányolom, vannak elvárásaim, hogy ha én elmegyek Indiába, akkor is ott milyen ételeket kapjak, vagy hogy milyen ellátásba részesüljek, és nem a kultúrára vagyok nyitott, hanem kifizetem a pénzemmel és kapjak valamit. Ebből nagyon-nagyon sokat láttunk, és szerintem ezért is ment a blog egy kicsit abba az irányba, hogy egyrészt erről a felelősségteljes utazásról beszéljünk nagyon sokat, meg a környezet tudat, a saját ilyen környezeti felelősségünkbe is, vagy ebbe a felelősségvállásunkba is egyre több lépést tegyünk, ahhoz egész biztos, hogy az út ez nagyon nagy mértékben hozzá.
De ugye azóta is volt a utatok, és feltűnt nekem a blogon, hogy két kis hátizsákkal, és nem feltétlenül a szomszédba, Pozsonyba átvenni, tehát ez lehetséges. Tehát
az,
de az mit jelent az ember? Pontosabban tudjátok, hogy igazából mire van szükségünk egy ilyen úton? Mert azért ez egy valahol innen kell, hogy induljon.
Igen. Tehát... Hát ebben is ugye egy nagyon nagy fejlődést adott az, hogy megismertük azt, hogy mik a valódi szükségleteink. Uh-huh. És amikor ugye hazajöttünk, és még körbenéztünk a lakásunkba, és nem volt akkor se sok cuccunk, de hogy így Jézusom, így mennyire sok felesleges dolggal vesztünk magunkat körbe, és hogy tényleg egy évig az 50 literes hátizsák pontosan elég volt, ami abban volt. És abszolút lehet, sőt, most már még kevesebben utazunk, tehát hogy az még ilyen soknak számított, és két dolgot vittünk egyébként magunkkal akkor is, amit nem használtunk. Kettőt, és azt végig cipeltük az egész ezt világon.
Legyet tudni, mi az?
Az egy ilyen merülőforraló, egy ilyen régi szovjet merülőforraló, amit anyukámnak a garázsában ja, hoztam
el. Fém,
hogy az
karikás.
A fém, igen, hogy mi
hát
majd forralni fogunk, de egyetlen egyszer.
De annak súlya is volt.
Nem egyébként, hát egy alumínium, szóval elég könnyű, de úgy voltunk vele, hogy na azt most már visszahozzuk, meg vettünk egy speciális ilyen utazóknak való kifeszíthető ruhaszárító kötelet, valami nagyon speckót, amit azt mondták, hogy fú, hát arra szükségünk lesz, hát teljesen jó bárhol kiakasztani.
Tehát
egy ágra, egy szekrénynek, ha nem tudom, a fiókjára, a székre, pont ugyanúgy megteszi, úgyhogy még így is voltak benne felesleges dolgok, de egyébként a blogunkon fönt van két videó is arról, hogy pontosan miket vittünk, meg hogy pakoltunk, meg milyen pakolási módszereket használtunk, hogy ugye minél kisebb helyre tudjuk eltenni a cuccainkat.
Pont ez a talpalni
történetek. Történetek blog, és ugye van egy YouTube csatorna, amin a videók vannak, és ott van külön már Zero Waste utazáshoz való pakolás is, meg ez az egyéves utazásos pakolós videónk is, hogy mit hogy raktunk be.
Ha egy kicsit jobban kitekintve, és maradva picit a környezetvédelme az utazáson keresztül ide jutottunk el, te hogy látod ezt az egészet? Mert most újra van figyelem itt nyilván a klímaváltozás kapcsolatban. Tehát lehet tenni? Te embereket láttatok sok embert. Én is dolgozok, embereket találkozok. Neked van hited abban, hogy az ember cselekszik akkora, tehát proaktívan tud tényleg cselekedni? Mert nyilván sok helyen ez már reaktív, tehát abszolút már láthatja a bajt. De azok, akik döntéshozók, akik igazán döntéseket tudnak hozni, tehát van bizalmad abban, hogy ez az ember akkor lép, amikor nem a Csernobilja jött el a hulladék végnek? Tehát, hogy van erre bármi esély?
Hát azt gondolom, hogy ha ebben nem lenne hitem, akkor minden, amit csinálok, meg eddig csináltam, az értelmét veszteni, tehát nyilván saját magam számára is egy igazolás az, hogy ebben hiszek, de hogy az is igazolás, hogy ugyan nagyon kicsiben, de hogy azt érzem, hogy van hatása annak, hogy erről most már nagyon sokféle médiumon keresztül beszélünk, és nekünk akár a bloggal kapcsolatban is nagyon jó visszajelzéseket kapunk emberektől, akik azt mondták, hogy fú, hát, hogy eddig így ezzel nem foglalkoztam, nem érdekelt, de hogy kipróbáltam egy-két dolgot, és hogy tényleg egyébként nem nehezítette meg az életemet, és elkezdtem máshogy gondolkodni. Én azt gondolom, hogy egyrészt nincsen másik út, tehát hogy vagy hiszünk benne, vagy nem, ezzel valamit kell kezdeni, és akár mondjuk a fesztiválnak a üzenete, vagy amit a blogunkon is képviselünk, az ugye az volt, hogy ez lehet egy önként vállalt egyszerűsítés, vagy tudatosság, vagy majd egyszer kényszerülsz, és hogy sokkal egyszerűbb most önként bevezetni olyan szokásokat az életünkbe, amik környezettudatosabbak, meg ami egyébként nekünk is sokkal jobb, mint akkor, amikor majd jön tényleg a katasztrófa. És én azt gondolom, hogy egy csomó ember csak azért nem tesz lépéseket, mert hogy vagy nincs tisztában az, hogy ez tényleg probléma, hiszen egyébként mi is akár a repülés, vagy 5-6 évvel ezelőtt megkérdezve, egy csomó mindenről nem tudtunk, hogy egyrészt ekkora probléma, hogy mi az, amit mi meg tudunk ez ellen tenni a mi kis életünkbe, hogy tudunk hatással lenni a közösségünkre, és hogyha ezeket az emberek megtudják, akkor szerintem nagyon sokan elkezdenek cselekedni, meg máshogy élni, de amíg ezekről nem tudsz, addig addig persze azt gondolod, hogy majd a technológia megoldja, meg majd a döntéshozó, vagy az van, hogy jó, hát élem az életemet, aztán lesz, ahogy lesz, de szerintem ez a fajta tényleg ilyen felelősségvállalás a saját cselekedeteinkért, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és egyébként ettől jobban érzed magad, felszabadító szerintem az, amikor tudod, hogy mit miért csinálsz, hogy van értelme annak, amit csinálsz. Én abszolút azt látom, hogy ebben így van fejlődés, csak kicsit lehet, hogy nagyobb lépés. Kicsit többször kellene kilépnünk, ha még nem komfortos életünkből, mint amennyit mostanában megteszünk. És ezt mondom saját magunkra is, hogy mi folyamatosan próbálunk egyre több lépést tenni, azért, hogy a lehető legkevesebb, nem tudom, káros hatásunk legyen erre a bolygóra.
Hát igazából, hogy ugye ezt hallják az emberek, nem annyira látják, de hogy én rád nézek, az jut eszembe erről az egészre, hogy ez egy pozitívan hat az emberre. Tehát nem tudsz egy depressziós ember, aki befordult, is, hanem kifejezetten tudsz, aki ettől még talán több is lesz, meg hogy ha kint a tárgyból, már kint írtam a fejeden kívül, kevesebb van, többet figyelhetünk arra, ami bent van.
Pontosan.
És megfelelő irányokban, mert ez az utazás, amit hallottam most tőled, ez azért egy rendes belső utazás is volt, akárhogy nézzük, tehát nem csak fizikai talán, és az legnagyobb értéke ennek az egésznek is. Hát én nagyon szépen köszönöm neked, mert hihetetlen elszart a beszélgetés, ez kb. Ennyi volt. Én rengeteget kaptam tőled, tehát én utaztam is veled most, és remélem mások is így voltak is, és kedvet is bizonyos dolgokhoz, úgyhogy én mindenféleképpen azt mondanám, ez egyfajta, inkább egy indítás lenne az embereknek, hogy jó gondolatok után nézzen, olvassák a blogjaitokat, tegyenek a maguk szintjükön, mert azért ezek a dolgok már jönnek, kopogtatnak is, abszolút ezek a dolgok is. Tényleg jobb, ha nem kényszerből megyünk, hanem azért, mert mi szeretnénk. Köszönöm. Ja,
köszönöm én is.
Ez volt az Igenek és Nemek. Ha tetszett a műsorunk, kövess bennünket az igenekesnemek.com, illetve a Facebook és az Instagram oldalunkon. Köszönjük, hogy velünk tartottál!